Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a második fejezet, első versétől a hetedik versig.
Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásaidról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazuknak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhét viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből. Ha meg nem térsz, az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, melyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnél, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomában van.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma is hívtál, és elvégezted bennünk, hogy induljunk a te hívásodra, és itt legyünk együtt, ahol ígéreted szerint te is itt vagy közöttünk. Áldunk ezért az együttlétért, ezért a közösségért, és áldunk téged el nem múló, végtelen szeretetedért, amely szüntelen árad felénk. Köszönjük, hogy szeretetre választottál ki minket, és úgy tekintesz ránk, mint igazakra. Mindezt annak ellenére teszed, hogy mindenkinél jobban ismered az életünket. Ismered a múltunkat, jelenünket, annak minden szépségével, minden gyötrelmével, fájdalmával, minden hazugságaival, bűneivel együtt. Előled nem rejthetünk el semmit. Téged nem téveszthetünk meg. Nem takargathatjuk a valóságot, bármennyire szeretnéd is ezt tenni. Te tudod azt is rólunk, hogy képtelenek vagyunk arra a szeretetre, amit ígédből megismertünk. Arra a szeretetre, amely önmagát is feláldozta értünk. De mégis itt vagyunk, és jövünk hozzád, mert egyedül te tudsz bennünket formálni, változtatni. Egyedül te tudsz bennünket gyógyítani és megújítani. Nincs más út rajtad kívül. Így szeretnénk most eléd hozni életünk minden veszteségét, fájdalmát, gyászát, betegségét, az örömeinket, hálánkat és mindazt, amellyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy ma is meg akarsz szólítani. Ma is van személyes üzeneted a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk elcsendesedve rád figyelni, és meghallani téged, megtenni, amit kérsz tőlünk. Hadd tudjunk engedni a te szabadnak. Szentlélek Isten, légy a mi segítségünkre ebben. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely az előbb fölolvasott igeszakasz üzenetéhez kapcsolódik, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből olvasom a 13. fejezetből az első három verset, a szeretet himnuszának a jól ismert verseit. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érsz, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Amen. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten a jelenések könyvéből egy sorozatot kezdtünk el az ige hirdetések során. Jelenések könyvének az első három fejezetéből Jézus Krisztus levelei 7 kis-ázsiai gyülekezethez. Ebben a sorozatban már az első levelet olvastuk, azt hallottuk, és Efézusba visz bennünket el ez a mai ige szakasz. Efézus egy nagy múltra visszatekintő, pesgő, nyüzsgő nagyváros. A jelentése a nevének, hogy kívánatos. Ázsia provinciának a fővárosa. És ahogyan Patmosz szigetén írja János evangélista ezeket a leveleket, ahogyan ott egy mennyei látomásban, ugye múlt héten erről beszéltünk, János, az idős Jánosnak megjelenik Jézus, és ott elmond neki dolgokat, amiket aztán János leír a jelenések könyvében. Hogyha egy futár elindul ezzel a levéllel, akkor az első Patmoszból, ahova megérkezik, az Efézus városa. Azt írják, hogy olyan 250 ezer ember lakta ebben az időben Efézus. Folyó partján épült, nagyon jó helyen, nagyon szép vidéken, kellemes éghajlattal, tengeri kereskedelemnek és a Róma felé vezető kereskedelmi útnak is egy fontos állomása, Ázsia kapujának is hívták. És hogyha Efézus nevét halljuk, az ókori Efézusét, akkor talán eszünkbe jut a világ, ókori világ két csodájának egyike, az efézusi Artemis templom, ami egy oszlop álmos belőle, így nézhetett ki. Minden év áprilisában összejött itt körülbelül 1 millió ember, és ezt az Artemis istennőt, Diana istennőt tisztelték mindenféle tevékenységi kultuszok keretében. Sőt, a templomban pénz megőrzéssel is foglalkoztak. A világ legnagyobb bankjának tartották az ókori Efézust. Sok-sok fényűző palota áll itt, könyvtár, fürdő, kórház, és egy 24 ezer férőhelyes színház, aminek aztán az apostolok cselekedeteiben is visszaköszön ez a színház. És a császár kultusznak, a császár istenként való imádásának az egyik központja volt Efézus. Efézusról olvasunk sokat az Új Szövetségben. Hogy az apostolok cselekedeteinek a 19. fejezetét föllapozzuk, akkor olvasunk arról, hogy hogyan alakul itt meg a keresztény gyülekezet. Pál apostol ide érkezik, és előbb a zsidók között hirdeti az igét, aztán a pogányok között is. Nagyon sok csodát tesz. Ön érzékletesen írja le az apostolok cselekedetei, hogy a ruháit, aki csak megérintette, arra is vágyakoztak, hogy talán egy ruhadarabját megérintsék, hogy meggyógyuljanak. Ahogy a Jézus hirdette az igét és csodákat tett, Pál ilyen nagy csodák között van itt Efézusban. Nagyon sokan foglalkoznak varázslással ebben a városban. És leírja az ige, hogy összehordják a főtérre a varázs könyveiket, és elégetik nyilvánosan ezeket a könyveket. Mert rájönnek, hogy ha Jézust akarják követni, akkor nincs helye a varázslásnak az életükben. És körülbelül 50 ezer ezüstpénz értékű könyvet égetnek itt el. És aztán olvasunk arról, hogy az ötvösök
akik abból éltek, hogy az oda zarándokló Artemis tisztelőknek kis amuletteket készítettek, fellázadnak Pál apostol ellen, mert rontja az üzletüket ez a Pál, meg ez a Jézus, akiről ő beszél. És hatalmas egy zavargás számad a városban. És végül Pál és a munkatársai távoznak a városból, nem emiatt, de ezután, az eset után, de ott marad egy gyülekezet. Egy erős gyülekezet, amelynek aztán a történetéről olvashatunk még Timóteus, akinek a nevét ismerhetjük, ő lett később a vezetője. Pál apostol levelet is ír ebbe a gyülekezetbe. És aztán János apostol, Jézusnak a szeretett tanítványa. Ő Efézusba megy, és ő az első század fordulóján, ő a gyülekezetnek a vezetője. Sőt, a hagyomány szerint még Mária, Jézus édesanyja is itt tölti az életének az utolsó éveit. Kicsit hosszú volt ez a bevezető, de fontos az, hogy lássuk, hogy hova is íródik ez a levél, amit hallottunk az igéből. Egy hatalmas pogány város, tele pogány istentiszteleti helyekkel, nyüzsgő élettel, mágiával, varázslással, termékenységi kultusszal, mérhetetlen gazdagsággal, rengeteg pénzzel, kényelemmel, hanem igazi nagyvárosi élettel. És ebben a városban van egy gyülekezet. Ebben a városban, ahol nagyon nehéz lehetett Jézushoz megtérni. Hogyha valaki Jézushoz tért, az nem valamilyen langyos, félszívű döntést jelentett. Kicsit tartozom is hozzá, kicsit nem. Ők hatalmas csodákat láttak Pál munkássága idején, és ez a mágia tűz, ahogyan ők égetik a pogány varázsló könyveiket, mindazt, ami ehhez a pogány élethez kötötte őket, ez kicsit annak is a jelképe, ahogyan a régi életüket vetik a tűzre. És teljes odaadással csatlakoznak Jézushoz ezek az emberek. A gyülekezet alapítója Pál és későbbi vezetői Timóteus és János nagyon jelentős keresztény vezetők. És ezáltal ez a gyülekezet is nagyon jelentős gyülekezet. Nekik szól ez a levél. Mi mindent mond el ebben a levélben Jézus annak az efézusi gyülekezetnek? És mi mindent üzen nekünk, Hepény egyházi gyülekezetnek itt ma, Jézus ezen a levélen keresztül. Minden levél úgy kezdődik minden hét, hogy bemutatkozik Jézus. Itt úgy mutatkozik be, hogy így szól az, aki a jobb kezében tartja a hét csillagot és a hét arany gyertyatartó között jár. Picit beszéltem erről a múlt héten, hogy a hét gyertyatartó a hét gyülekezetet jelenti. A hét csillag pedig a gyülekezeteknek a vezetői. Jézus a kezében tartja mindezt. És ez ugye arra emlékeztet bennünket, hogy a gyülekezet, az egyház, az Jézusé. Egy gazdag, fényűző nagyvárosban élve, ahol minden a pénzről, meg a kényelemről, meg a pogányságról szól, egy elismert, jó nevű gyülekezetben, ami mindenki ismer a környéken, fontos ezt újra és újra eszébe vésni az efézusiaknak, hogy a gyülekezet az nem Pálé, meg nem Jánosé, nem az övék, hanem a gyülekezet az Jézusé. És a gyülekezet élete és sorsa Jézusnak a kezében van. És a Jézusé ma is minden gyülekezet. Akármilyen körülmények között is legyen egy gyülekezet. Rendelkezzen egy gyülekezet bármilyen múlttal, bármilyen felmenőkkel. A gyülekezet Jézusé. Jézus az, aki kezében tartja a gyülekezetet, annak vezetőit, annak minden egyes tagját. Jézusai vagyunk. Így lehetünk mi is egy gyülekezetnek a tagjai. Az Jézushoz tartozunk. És aztán két dolog következik. Egyrészt Jézus megdicséri ezt a gyülekezetet, másrészt pedig kapnak egy fentést, és mindegyik levélben előfordul, és majd hétről hétre fogjuk nézni, hogy mely gyülekezetnél mi a dicséret és mi a fentés. Ez a gyülekezet egészen hosszú dicséret sort kap Jézustól. Dicséri Jézus a cselekedeteiket, a fáradozásukat. És azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, mert a hitünk nagyon sokszor csak szavakból áll. Nagyon fontos ezt, ha Jézus meg tudja dicsérni a tetteinket. Ez az efézusi gyülekezet egy olyan gyülekezet, amely tenni akar, amely szolgál, amely nem csak ül és várja, hogy majd Isten megáldja, hogy majd Isten megsegíti, hanem beleteszi magát a gyülekezetnek az életébe, jelen van, megteszi mindazt, amit tud. És hogy ez hányféle módon is hogyan történt, az nincs leírva, de ez egy virágzó gyülekezet. Biztosan nagyon sok mindent tesznek a gyülekezet tagjai, nem tétlenek. És Jézus ezért megdicséri őket. A másik, amiért megdicséri őket, ez az álhatatosságuk. Jöttek hamis tanítók, jöttek olyanok, akik elfelejtették a Jézusról szóló üzenetet, de ők nem hallgattak rájuk. Szó van itt a nikolaitákról, a teológusok sokat beszélnek arról, hogy kik is lehetek, nem tudjuk pontosan, hogy kik ezek a nikolaiták. Egy olyan szekta voltak valószínű, akiknek sok minden belefért a hitébe. Belefért, hogy közben pogány vallásokat is gyakoroltak, belefért az is, hogy közben bármányszobrok előtt is áldoztak, belefért az is, hogy közben erkölcsileg egy nagyon szabados életet éltek. És azt mondták, hogy ez így rendben van, mert lehet ezt is csinálni, meg közben Jézushoz is tartozni. És a gyülekezet azt mondta, hogy nem, ez így nem megy. Ezt nem lehet csinálni. Azt mondja Jézus, hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és azoknak találtad őket. Itt van ez a gyülekezet, és olyan tagokból áll, akik gondolkodnak, akik mérlegelnek, akik folyamatosan megítélik, hogy mi is az, ami körülöttük zajlik. És próbálják az igazságot keresni, és az igazság mellett megállni. És ha valami újat hallanak, akkor nem egyből bedülnek neki, hogy na, akkor ezt most elhisszük. Hanem átgondolják Isten előtt, és úgy hoznak döntést róla. Egy tudásban, ismeretben, teológiai tudásban bővölködő gyülekezet. És a harmadik, amiért megdicséri Jézus őket, ez az álhatatosságuk. Hogy terheket viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Nem lehetett könnyű Efézusban keresztény embernek maradni. A város mindennapi életét át meg átszőtték a pogány Isten tiszteleti elemek. Nem volt könnyű egy olyan városban, ami a császár kultusznak a fellegvára, azt mondani, hogy nem a császár az úr, hanem Jézus az én egyetlen uram. Nem volt könnyű a termékenységi kultuszok városában az erkölcsi tisztaságot megélni. Egy pogány társadalomban az embereket bolondnak nézhették, kiközösíthették, kizárhatták helyekről, hátrányt szenvedhetnek akár a gazdasági életben, az üzleti életben. Terheket viselnek Jézus nevéért, és vállalják, hogy ők mások. Más értéken szerint élnek. Hogy ebből a három dologból egy elég mintaszerű gyülekezet képe áll előttünk, amire minden gyülekezet vágyhat, hogy bárcsak mi is ilyenek lehetnénk. Olyan, amely a keresztény gyülekezetek előtt ma is példa lehet. Hogy legyünk szolgáló gyülekezet. Hogy ne csak névlegesen tartozunk az Isten gyülekezetéhez, hanem aktívan legyünk benne jelen. Hogy legyünk tiszta tanítást követő gyülekezet, akik minél inkább meg akarjuk az Isten szavát érteni. Akik meg tudjuk különböztetni Jézus Krisztusnak a hangját másmilyen hangoktól. Hogy legyünk álhatatos gyülekezet, hogy tudjuk felvállalni azt, hogy aki keresztjén, az máshogy él a világban, mint aki nem az. Hogy ne igazodjunk mindig épp ahhoz az értékrendhez, ami uralkodó körülöttünk. Szinte tökéletes ez a gyülekezet. És halljuk meg, hogy Jézusnak mégis van panasza ez ellen a gyülekezet ellen. Nem azért, mert a Jézus már csak ilyen, hogy még a kákán is csomót keres, és semmi sem elég tökéletes, meg elég jó neki. Nem erről van szó, mert Jézus nem ilyen. Jézusnak nincs baja a gyülekezet igyekezetével, meg tudásával. Nincs baja azzal, ami elsőre látszik erről a gyülekezetről, hanem arra kérdez rá, hogy ezek mögött mi van. Halljuk meg Jézus szavát, amit e fölött a tökéletesnek tűnő gyülekezet fölött kimond. Panasz mondan ellenetek, mert elhagytátok az első szeretetet. Mi ez az első szeretet? Amikor a gyülekezet megalakult, akkor a Jézus iránti szeretet volt ez, ami ezeket az embereket odavonzotta. Nem a hagyományok, nem a megszokások, nem a jól ismert dolgok, hanem a Jézus iránti szeretet. És aztán talán elmúlt már egy nemzedék, jött a következő nemzedék, akiknek Ebből a személyes kapcsolatból már nem maradt más, csak tanítások, szabályok, megszokások. Mindent megtettek ugyanúgy, ahogyan az elődeik, de már a szívük nem volt benne. S ebben félelmetes mindannyiunknak belegondolnunk, hogy tényleg ennyire fontos ez, hogy a szívünk benne legyen. Nem elég az igyekezetünk? Nem elég az, hogy engedelmeskedünk? Nem elég az, hogy nagyon szorgalmasak vagyunk, hogy igyekszünk szolgálni? Jézus arra emlékezteti a gyülekezetet, hogy nem azért hív el embereket, hogy mi eminens diákjai legyünk neki a nagy tanítónak, hanem azért, hogy a családja, a társa, a mennyasszonya legyen a gyülekezet. Szóval kicsit figyeljünk erre, mert hogy az egyházat, az új szövetség úgy írja le, mint Jézus Krisztus mennyasszonyát, és Jézus pedig, mint a vőlegény. Ez a kép az Ószövetségben gyökerezik. Istennek és a népének egy nagyon erőteljes leírása az Ószövetségben, amiről nem beszélünk nagyon sokat, hogy Isten olyan, mint a szerelmes vőlegény, és a népe olyan, mint a hűtlen feleség. Jeremiás, Ezékiel, Hósás, próféta sokat beszélnek erről. Nagyon erőteljes, ahogyan Isten úgy mutatkozik be, mint a lelke mélyéig meggyalázott férfi, akinek a felesége az utcán árulja a testét mindenki szeme láttára. Hósás egészen személyesen írja le azt a fájdalmat, amit Isten él át, amikor a nép elhagyja őt, és a szívében már nem követi őt. Isten számára nem közömbös az, hogy hogyan érzünk iránta, hogy miért vagyunk itt, hogy miért tartozunk egy gyülekezethez, hogy miért szolgálunk, hogy miért fáradozunk, hogy miért gyűjtünk tudást, hogy miért teszünk bizonyságot róla. Nem csak az a lényeg, hogy mindez megtörténjen, hanem minden ott kezdődik el, hogy kihez tartozik a szívünk. Jeremiás próféta által így szólítja meg Isten a népét: emlékszem rá ifjúságot hűségére, mátkosságot szeretetére, amikor követtél a pusztában a be nem vetett földön. Lássuk meg a fiatal mennyasszonyt, aki a szíve összes szerelmével ragaszkodik a vőlegényéhez. Aki nem azért van mellette, mert a jó feleség akar lenni, nem azért, mert ő egy kötelességtudó asszony, aki tudja, mi a dolga, hanem azért, mert szerelmes, mert hozzá akar tartozni a vőlegényéhez. Ez a szeretet a gyülekezet életének az alapja, és minden csak ezután következik. Minden, ami formai, ami kézzelfogható, ami elhangzik, amit megteszünk, minden ezután következik. Jézus erre emlékezteti ezt az eminens efézusi gyülekezetet. És arra hív ma bennünket, hogy vizsgáljuk meg a saját szívünket. Mi az, ami bennünket indít arra, hogy az Isten gyülekezetébe ott legyünk? Mi áll a szolgálatunk mögött? Mi áll az igeolvasásunk, az imádságunk mögött? Mi áll a vallásgyakorlatunk mögött? Vágyunk a tökéletességre? Teszünk érte? Szeretnénk jó keresztjének lenni? Szeretnénk, mint a gyülekezet lenni? Jézus Krisztus teljes szeretetével fordult oda felénk, amikor önmagát adta értünk. Mindent odaadott értünk. A saját vérével váltotta meg az életünket. És az egyház, a gyülekezet, ennek a felénk forduló szeretetnek, szerelemnek a gyümölcse. Nem csak egy szervezet, nem csak egy közösség, hanem Jézus Krisztus mennyasszonya. Azért Jézus már szeretetünkre kérdez rá. Szerette engem? Szerettek engem? Hetény egyházi református gyülekezet. És mi a helyzet, hogyha felfedezzük, hogy ez a szeretet már távoli, és a helyébe szokások léptek, kötelességtudat és eltávolodás? Jézus azt mondja az efézusi gyülekezetnek: emlékezz meg, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbiekhez hasonló cselekedeteket tedd. Az első, hogy emlékezz. Az a kép jut eszembe, amikor egy házaspár előveszi és újra végignézi az esküvői fényképalbumot. És ahogyan nézik ezeket a képeket, hogy jönnek vissza az emlékek. És az emlékekkel együtt az érzéseknek az emléke. Fontos, hogy emlékezzünk az Istennel való kapcsolatunkban. Mert ő arra hívott, hogy bejárjunk vele egy közös történetet. Hogy emlékezzünk arra a szeretetre, amit éreztünk egykor iránta. Emlékezzünk, hogy milyen volt ez, mielőtt még szertartássá vált volna. Hogy vegyük elő időnként ezt a lelki fényképalbumot, és lapozzuk föl, és engedjük, hogy ennek a képei fölidézzék bennünk ezt az első szeretetet. Emlékezzünk, és hagyjuk, hogy a Szentlélek az emlékezés által vissza megújja a szívünket. És ez az emlékezés, ez megtérésre is hív. Amikor egy házasság megromlik, és kívülről minden rendben van még, de ott a szívükben már elindult az elhidegülés egymástól. Hogyha nem történik semmi, akkor előbb-utóbb az elhidegüléstől elválás lesz. Lelki elszakadás. És nem abban van a megoldás, hogyha a házaspár megpróbálja a látszatot fenntartani, hogy minden rendben van, ha teljesítik a kötelességeiket, hanem ha azért próbálnak megtenni, hogy a szívek kerüljenek újra közel egymáshoz. Halljuk meg ebben a képben Jézus és a saját személyes kapcsolatunkat. Nem attól fog ez a kapcsolat megújulni, ha úgy teszünk, mintha minden rendben lenne benne, hanem hogyha odaszálljuk magunkat rá, hogy keressük őt teljes szívünkből. Hogyha kimondjuk, hogy Jézus, melletted döntök. Lehet, hogy a szívemben nincsenek nagy érzések, de tudom, hogy szeretlek téged. Szeretni akarlak téged. Veled akarok maradni. Ki akarok tartani melletted. Szeretnélek újra teljes szívemből szeretni. Ez a vágyam. És amit tudok, megteszek ezért. Ez nem egy passzív várakozás, hogy majd ad a szívünkbe valami lángot, hanem ez egy nagyon aktív lelki munka, egy odaszállás a részünkről. Itt vagyok, tiéd vagyok. Jézus erre hívja az efézusi gyülekezetet, hogy köteleződjünk el újra mellette. Erre hív bennünket is. Köteleződjünk el újra mellette. Ha ez a szeretet a szívünkben, már nem az első szeretet, akkor emlékezzünk, és térjünk meg, és térjünk vissza ő hozzá, aki vár bennünket. És végül két következmény. Azt mondja Jézus, hogyha nem térsz meg, akkor elmegyek és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéről. A gyertyatartó, emlékezzünk, a gyülekezetet magát jelenti. Az a gyülekezet, ami külsőségekben követi csak Jézust, akár csak fejjel, ésszel, vagy tettekkel, szolgálatokkal, de nem szívvel, azt halálra van ítélve. Lehetnek épületek, lehetnek gyülekezeti tagok, lehet lelkész, lehetnek énekek, lehetnek szokások, liturgia, lehet ez olyan, mint egy üres csigaház. Hogyha nincs benne az első szeretet, akkor ez a gyülekezet igazából már nem létezik, mert nincs gyülekezet. Szeretet nélkül. És végül a levél Jézus ígéretével zárul, hogy aki pedig győz, annak enni adok az élet pályáról, amely az Isten paradicsomában van. Mert Jézus azt szeretné, hogy győznénk. Azt szeretné, hogyha ezzel az első szeretettel tudnánk őt újra szeretni, és ennek az erejével az ő kezét megfogva járnánk az életünket. És ennek az erejéből táplálkozna személyesen is az életünk és a gyülekezet közössége is. Isten elkészítette ezt, elkészítette, hogy újjá tegye a gyülekezetet, személyes életünket és ezt az egész világot. És ennek az újjá teremtésnek a jele ez a fa, az életfája, amely az Isten paradicsomában van. Ezzel kezdődik a Biblia a teremtéstől. És ezzel zárul a jelenések könyvének a legvégén. Mindenki, aki megmarad a Jézustól kapott szeretetben, az részese lesz mindannak, amit ő elkészített. mindannyiunkat erre a győzelemre hívott el Jézus Krisztus. És azt várja, hogy mi, mint az ifjú mennyasszony, válaszolunk neki a hívására. Ezért vigyük ma el az efézusi gyülekezet életéből, ennek a mind a gyülekezetnek az életéből ezt, hogy vágyakozzunk az első szeretetre, hogy ne érjük be kevesebbel, hogy imádkozzunk azért, hogyha ez a szeretet már alig-alig pislákol bennünk, újra lobbanjon lámbra. Mert ez a szeretet az alapja személyes életünknek, az egymással való kapcsolatainknak és a gyülekezetnek is. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Amen. Imádkozzon! Jézus Krisztus, menj és föld királya! Megvalljuk, hogy te vagy az egyház feje, te vagy az egyház ura. Te vagy ennek a gyülekezetnek is az ura. És csak akkor van értelme annak, hogy itt legyünk, hogyha hozzád szeretnénk kapcsolódni. Hogyha téged keresünk, mert egyedül benned van megoldás, mindarra, ami nyomaszt, mindarra, ami terhel, mindarra, ami fáj, mindarra, ami összezavar bennünket. És az életünknek az egyetlen menekvése, egyetlen menedéke az, hogyha hozzád tartozunk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te folyamatosan ezzel az első szeretettel szeretsz bennünket. Hogy a szereteted irántunk nem múlik el, és nem függ attól, hogy mi merre járunk, mit teszünk, hogyan élünk. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel hívsz, ezzel a szeretettel fordulsz hozzánk. És mint a vőlegénynek, amelynek fáj, hogyha a mennyasszonya elhagyja, úgy fáj a szíved, értünk, ha távol vagyunk tőled. Fáj a szíved, értünk, amikor látsz bennünket, hogy csak kóborlunk a világban, és keressük a támaszt, keressük a társat, te vagy a társ, és te vársz bennünket haza hozzád. Könyörgünk, hogy nyisd meg a szívünket feléd. Könyörgünk, hogy ébreszd fel bennünk a szereteted irántad. Adj nekünk elszántságot, hogy akarjunk közeledni hozzád, hogy keressünk téged. Hogyha távol vagyunk, akkor ne akarjuk megspórolni az utat, ami hozzád vezet, hanem induljunk el ezen az úton. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy ennek a gyülekezetnek hadd legyen az első és legfontosabb ismertetője, hogy szeretünk téged, Jézus Krisztus. És minden, amit teszünk, minden, amit megtanulunk, minden, amiről szól a hétköznapi életünk, az ebből a szeretetből táplálkozzon. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt véghez viszed bennünk. Hogy te vagy a szeretet forrása. Istenünk, hadd hozzuk most eléd a személyes életünknek minden terhét, minden nehézségét. Hadd hozzuk most eléd különösen is azt a családot, amely gyászban jár. Mert olyan veszteséget hordoznak, amely emberileg elhordozhatatlan. Könyörgünk ezért a családért, az idős szülőkért, gyermekekért, minden rokonért. hogy te adj vigasztalás, te adj enyhülés. Könyörgünk ezért a családért, hogy nálad találjanak otthonra, úgy, ahogyan ez a család benned gyökerezett mindig is. Könyörgünk, hogy hívd vissza ezt a családot egészen közel te hozzád, Jézus. Mert nálad van a megoldás az életünk minden terhére. És így adj vigasztalást, és így adj enyhülést. Könyörgünk a betegeinkért. Könyörgünk azokért, akik most nincsenek itt közöttünk bármilyen okból. Köszönjük, hogy te adsz egységet közénk. Te formálsz bennünket. Téged tisztelő, téged imádó, téged szerető, gyülekezetté. Rád bízzuk az előttünk levő hetet, minden feladatunkat, mindezt, ami vár ránk. Amikor innen elmegyünk, akkor is hadd maradjunk veled, hadd járjuk veled az életünket minden nap. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.